mondjuk olyan 218 milliót tudnék mondani. Szavakkal nehezen leírható. De nagyon-nagyon sok kedves embert hoztam magammal így a fejemben. Tehát például az angol generális, akiről a legelején meséltem, akivel átvágtam a Pireneusokon, aki végig küzdött a 20. század második felének valamennyi jelentős háborúját, és szörnyű rémképekkel küzdött. És... Tehát egyszerűen döbbenetes volt, hogy ott volt ez az idős férfi, 70 fölött volt, aki bottal kelt át velem a Pireneusokon, egy generális, aki egész életében ahhoz szokott, hogy parancsokat ad, és katonai merevséggel látja az életet, és bár önmagában az árulkodó volt, hogy ezen a zarándok úton ott volt. Picit olyan volt, mint Saul és Pál, hogy változnia kellett, és az ő vele folytatott beszélgetés az az út során nagyon sokszor eszembe jutott. Történtek a mikromesélt és az ő belső harcai. Aztán ez az orosz fiú, aztán egy másik német biológus fiú, aki félig orosz, félig német volt. Egy dél-koreai üzletasszony, akit aztán pár hónappal később San Franciscóban meglátogattam. És érdekes volt a saját világában is, a megváltozó körülmények között, amiről ő mesélt őt. Hát újra látni egy nagyon-nagyon bájos német óvónő, aki hálából érkezett az útra, és egy idősebb hölgy volt. Aztán egy másik, akit még kiemelnék, aki egy amerikai származású hölgy volt, de az elmúlt 30 évet Japánban töltötte. És ez egy ilyen különös kontrasztot alkotott benne, egy ilyen felszabadult amerikai és egy introvertált japán világ, amiben végül is valamilyen módon ő is helyet kellett találjon, és még 318 élem, mert most hirtelen ez a 8-10 jutott az eszembe, de az út meghatározó élménye az a megérkezés, a katedrálishoz. Akkor az ember elhiszi, hogy ezt ő megtette, hogy lesétálta, hogy megérkezett, és hogy tényleg ott van, hogy ő erre képes volt.
Megkönnyebbülés?
Hát ez egyszerű megkönnyebbülés és sajnálat, hogy vége az útnak, hogy vége ennek a kalandnak. És hát tulajdonképpen ez egy valahogy egy picit úgy a könnyek ideje, hogy az ember ott látja a katedrális előtt a földön ülő, guggoló, törökülésben síró embereket, a legkülönbözőbb nációból és korú, milyen megérintett nőket és férfiakat, akikről lehet látni, hogy ezek tényleg 830 km gyalogoltak valamiért, hogy ide érjenek. Hát az egyszerűen leírhatatlan érzés. Tényleg. Ami olyan furcsa, bizsergetően jó, mintha az ember hirtelen, mint amikor beleszeret valakibe, és amikor tudatosul benne, hogy megszerette azt az embert. Ez az érzés, hogy ott nézi azt a katedrálist ilyen szerelmes pillantásokkal, folynak a könnyei a boldogságtól, és hogy azt érzi, hogy boldog, és hogy ez jó neki, és hála telt, és hát ez egy nagyon felemelő pillanat. És aztán szembesül azzal az örök mondással, amit az út során én is többször hallottam, hogy az út végén kezdődik. Hogy haza kell menni, és vinni kell ezeket az értékeket, és nem elfelejteni, hogy mit tanult ott az ember, azt a fajta világra nyitottságot, egyfajta puritanizmust, az adás kultúráját. Nem tudom, hát talán ezeket emelném ki, mint ilyen szlogenszerű, megemlíthető dolgokat.
A megérkezésre még visszatérünk. Most azt kérdezném, hogy az egyedüllét a magány ideje alatt milyen érzésed volt? A teljes szabadság?
Igen, az a teljes szabadság, és egy kicsit a magára hagyatottság, az elhagyottság. És úgy sokszor eszembe jutott ez az elvonulás, ami a Bibliában ugye gyakran visszatérő motívum, tehát nem csak a profétáknál, hanem tényleg az evangéliumban Jézusnál is, hogy 40 napig elment pusztába. És ennek mekkora jelentősége van az elvonulásnak, hogy ki kell tudni lépni a mindennapokból, mert az embert a saját kicsi élete, a maga kis mókuskerekeivel, mert mindenkinek több mókuskereke van, az felőrli és elragadja, és nem tud reflektálni valójában arra, hogy mi is történik vele, vagy mi történt vele.
Volt olyan, hogy gondolataidat meg szeretted volna osztani valakivel, és nem volt akivel?
Nem, mert amikor ez az igény megjelent bennem, akkor mindig valaki oda sétált mellém, és én egyébként egy meglehetősen társas lénynek vallom magam, tehát hála jó Istennek sok barátom és kedves ismerősem van, és az ilyen típusú magányt én nem ismertem, mint ami ott volt, és nagyon furcsa volt ilyen mértékben egyedül lennem, nyilván nem jelenti azt, hogy a mindennapjaimon nem töltök néhány órát egyedül, de hogy tartósan voltak olyan napok, amikor teljesen egyedül sétáltam, és este beszéltem valakivel néhány szót. De az is lehet, hogy nem beszéltem senkivel, csak az udvari elsőgi keretek között, hogy merre van a zuhanyzó, melyik ágy szabad. És ez nagyon furcsa volt, hogy ennyire egyedül lehet az ember.
Ezeken a napokon voltak kétségbeesett pillanataid?
Hát, voltak. Persze mindenkinek vannak. Természetesen voltak. Hát, ami volt egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon mély pont, amikor 13 vízfolyag volt a lábamon, a két lábamon együtt, és minden egyes lépés fájdalmat okozott. De tényleg nem túlzok vele, minden lépésem fájt. És arra gondoltam, hogy milyen felületes ismereteim vannak a fájdalomról, és hogy vajon ezt miért kellett így megtapasztalnom, hogy mit jelent, nem tudom, a szenvedés, hogy körülöttem mennyi ember szenved, egyrészt láthatóan, másrészt láthatatlanul, mert az ember értesül a hírekből a tragikus dolgokról a világban, de ezeket sosem látja igazán, hiszen közben, nem tudom, a kakaóját issza, és utána bevágnak egy másik filmkockát, amiben a frissen megszületett elefánt bébiről van szó, mert maguk a hírszerkesztők is igyekeznek lazítani a kereteken. És természetesen megjelentem a krisztusi szenvedés, hogy mit jelenthetett keresztre feszítve lenni, az összes mártír, ezek a szörnyű halálok, amivel végezték, és hát ez eléggé mély repülésre késztetett akkor saját magamba ezek a fájdalmak, és hát rettenetesen lassan mentem. Hogy azt nem is tudom elmondani. Aki ismer engem, és tudja, hogy milyen gyors léptű vagyok, energikus személynek tartom magam, és ott látott volna, megdöbbent volna rajtam, nem ismert volna rám, hogy tényleg így a könyvtől áztatott arccal ilyen iszonytatóan lassan haladtam a cél felé, és hogy nem lehetett arra gondolni, hogy nem szabad megállnom, és hogy tovább kell menni. És az ember ilyenkor ilyen teljesen másként imádkozza az egyébként ismert imákat, és hát ez egy ilyen nagyon fájdalmas, hogy mély pillanat volt. És picit korábban volt valami hasonló élményem, amikor Medjugorjébe látogattam, ami egy Mária búcsújáró hely, Mária jelenések történtek ott, és ott van egy jelenések hegye, ahol akkor két kedves barátommal az éjszakában mezítláb felmentünk a hegyre, a jelenések hegyére. Éles kövek vannak ott, és akkor is valami hasonlót éreztem, de ez a sokszorosa volt annak a fájdalomnak. És hát nem a saját kis glóriámat szeretném fényezni ezzel, de ez a mélypontok egyik mélypontja volt. Végül hála Isten megérkezik, kibontja a lábát, kimossa azt a rengeteg port és mindent, ami beleült, és ránéz és nézi az össze-vissza sebesedett lábakat, az kicsit rémisztő volt. De azért gyorsan ellenpontozom a dolgot, mert voltak, akiknek semmi problémája nem volt a lábával, és egyetlen vízholyag nélkül végig sétálták a 830 kilométert. Nekik nyilván más démonokkal kellett küzdenie.
Kaminót megjárt utazók közül sokan emlegetik, hogy alapélményük volt az egység megtapasztalása. Neked mi a verziót?
Igen, ez nagyon igaz, hogy az ember a különbözőségben levő egységet látja, mert nyilván rengeteg náció van úton, tehát az leírhatatlan hányféle ember van ott, a dél-afrikaitól a koreain át, a francia, spanyol, német, magyar, osztrák, finn, észt, mondtam, mindenféle náció bemutatkozik ott az úton, és hát hozza magával a kultúráját és a sokféle látásmódot, ami szükségszerűen hát ebben a kultúrával jár, de minden este, amikor az alendokok összegyűlnek, és akinek van kedve is beszáll ezekbe a beszélgetésekbe, azt tapasztalja meg, hogy mégiscsak van egy nagyon közös nyelve, ez a szeretet nyelve, amit mindannyian beszélünk. És hogy az ember ne adja föl a hitet a jóban való hitet, hogy ezt lehet másként vagy jobban is művelni, és nem szabad ilyen őrült pesszimizmussal a végső apokalipszist felrajzolni, mert még az is lehet, hogy megtörténik valamikor, hiszen ezt tudjuk, hogy egyszer csak vége lesz ennek a világnak, de én a félig teli pohár oldalán állok.
Azt is mondják, hogy három szakaszra lehet osztani a kaminót. Az első a fizikai szakasz, amikor megküzdesz a fájdalmakkal, mint ahogy említetted. A második szakasz az az elme elnevezést kapta, mert hogy lecsendesedik és önkéntelenül is befele fordul az zarándok. Van, aki ugye sportból vág bele, de azt mondják, hogy előbb-utóbb mindenkinek egy meditációvá válik. Uh-huh. Igen. És a harmadik szakaszt azt mindenki maga nevezi el.
Igen, hát ez tényleg így van. Én ezt egy picit másként definiálnám, de ezek is nagyon jó formák. Az első egyharmad valóban ez a fizikai fájdalmak ideje, és talán a múlttal való szembenézésé. Mert akkor az ember, miközben sétál, egyszer csak felugranak benne olyan emlékképek, vagy fordulatok, szóösszetételek, amikről azt gondolta, hogy már nincs is, hogy nem volt tudomása, elfeledkezett róla, hogy nem számít. A tudatalattia ebben a monoton formában, ahogy sétál, egyszerűen csak a felszínre hozza. Tehát ez az első egyharmadot én a múltnak nevezném, a múltra való elszámolásnak. A közepét, amikor az ember a spanyol fennsíkon sétál, ami a maga az üresség, azt az elengedésnek, mert van egy nagyon szép szó, az a loslassen, valamit, amit magadból útnak engedsz. Tehát azt, amivel elszámoltál, azt itt kiengeded magadból, és az utolsó taktust, az utolsó egyharmadot pedig az örömnek, amikor azt érzed, hogy képes vagy rá, meg tudod csinálni, és meg fogsz érkezni. És felszabadulsz, és ez egy ilyen, szerintem fantasztikus, euforikus érzés.
Mikor ott voltál egyedül kötelezettségek nélkül, a család és a társadalom iránt, nem volt múlt, nem volt jövő. Mondhatjuk azt, hogy a jelent megélted?
Igen, nagyon élesen a jelenben vagy, és az számít, ami ott van. A mindennapokban is gyakran szokták mondani, hogy az embernek jelenlevőségben kell lenni, az életed legfontosabb embere az, akivel éppen beszélsz, aki éppen veled szemben áll. Csak ez nagyon nehéz megélni. Igen, pontosan. De ott, tényleg ebben az időtlenségben, hogy nincs órád, hogy nem számít semmi, mert nem siet sehova, nincsenek időpontjaid, mint amit remondtál, hogy nincsenek ilyen jellegű kötelezettségeid, vagy csak olyan kötelezettség van, amit te magadra vállalsz, hogy megígéred valakinek, hogy odaérsz, hogy megállapodsz valamiben vele, és ezért te magad húzod magadra ezt a kötelezettséget, de jellemzően nem szokták tenni az emberek. Tehát ha egy kicsit ilyen lesz széfer, hagyjuk, hogy minden úgy történjen, ahogy történnie kell. Hangulat van, és igen, hát ez egy varázslatos időszak, és ezt jó lenne megőrizni. De hát bitag nehéz. Egy normál életritmusban.
Amit mi normálnak nevezünk. Igen. Tartottad egyébként a kapcsolatot az itthoniakkal?
Igen, a nagymamámmal, mert ő nagyon-nagyon aggódott, hogy én egyedül vagyok ezen az úton. Fiatal nőként. És ugye ezzel, hát tulajdonképpen ez teljesen érthető, hogy egy idős hölgynek milyen képzetei vannak arról, hogy az egyetlen kisunokája ilyen úttalan utakon egyedül mászkál mindenféle védelem nélkül, és ezért nálam volt a telefon, és majd minden nap beszéltem a nagymamámmal. Alkalmanként küldtem üzenetet egyéb érdeklődő barátaimnak, akik kezüket tördelve vártak arra, hogy én milyen életjeleket adok, és hogy mi történik velem. De egyébként nem kerestem így a kapcsolatot a külvilággal.
A hozzád közel állók hogy fogadták ezt a kalandodat?
Nagy megdöbbenéssel, igazából. Pontosan azért, mert akik közel állnak hozzám, azok ismernek annyira, hogy tudják, hogy nem vagyok egy ilyen sportos ember, és nem jellemző rám, hogy én ilyen kalandtúrákra vállalkoznék, mondjuk így, hogyha ezt külső szemlélőként szeretném definiálni. És aggodalommal és félelemmel, és aztán, amikor megérkeztek az első képeslapok, meg képeslapokat írtam a barátaimnak és a családomnak, és beszámoltam a képeslapokon arról, hogy mi történik, hogy hol vagyok, hogy jól vagyok, hogy milyen jellegű változások vannak bennem, akkor utólag azt mondták, hogy úgy megkönnyebbültek, hogy látták, hogy rendben van, hogy jó úton járok szó szerint, és hogy ez jót tesz nekem, és én is úgy éreztem, hogy ez óriási ajándéka a sorsnak, hogy én ezt meg tudtam tenni.
Milyen volt a szabadságból visszatérni a valóságba?
Hát elég különös érzés volt. Ennek az első világos benyomása Madridban ért, amikor befutottam ebbe a gyönyörű szép, hosszú évszázadok történetét felvonultató városba, ami sürgött forgott, egy nagyon elegáns város, és én a zarándok ruháimban meglehetősen kilógtam onnan. És akik közel állnak hozzám, azok tudják, hogy nem tudom, alapvetően egy nőies nő vagyok, és szívesen öltözöm nőies ruhákban. De ott én úgy néztem ki, mint egy hajléktalan összehasonlítva az elegáns spanyol dámákkal. És bementem a Prádóba, ami a célom volt, amiért mindenképpen Madridból akartam visszajönni. És órákat töltöttem a gyönyörű szép festmények között, ami tényleg abszolút a magas kultúrát képviselte, és éles kontrasztban állt az én pusztai élményeimmel és a ruházatommal, és az egy hát elég éles váltás volt, azt kell mondjam. De nagyon örülök, hogy eljuthattam oda, hogy ezt így megláttam, és megváltoztak a távolságról szóló elképzeléseim, hogy ott Madridban már nagyon kevés pénzem volt, és kevésbé metróval közlekedtem, mint jó néhány metró megállót lesétáltam, hogy ide-oda eljussak. És megszabadultam a hálózsákomtól, odaadtam egy, mikor megérkeztem Madridba, egy ilyen fiatal, hobó jellegű fiúnak, aki talán nem volt hajléktalan, de ott zenélt, de úgy olyan határeset volt a hajléktalan lét körül, és gondoltam neki nagyobb használást, és olyan hitetlenkedve nézett rám, így mondta, hogy nincs semmi pénze, hogy ő ezért nem tud fizetni, ha nekem pénz kell. Semmi baj, ez a tiéd, ezt neked adtam. Nekem most már nehéz, nem akarom tovább cipelni.
Hazatérésed után változott valamiben az életed? Mit kezdtél az ott tanultakkal?
Megélem. Én azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon erős emberszeretetet hoztam magammal. Amúgy is meglehetősen filantróp vagyok, azt hiszem, de ez így sokszorosan felerősödött bennem, és nagyon-nagyon igyekszem a jóra figyelni, hogy a jót látni, és ezt talán picit ilyen, hát nem is tudom, idealistán hangzik, de én azt gondolom, hogy sok kis idealistából mégiscsak elindul valami, és minden egyes emberi élet számít, és igyekszem magam tartani ezekhez az elvekhez, amiket ott az úton nagyon-nagyon világosan megtapasztaltam, és megéltem.
Mit tanultál még ott?
A merjünk szabadok lenni részét, hogy a barátaim szerint én nem tanultam ott semmit, csak felerősödtek bennem a dolgok, és ez kicsit szarkasztikus megjegyzés a részükről, de azt hiszem valóban, tehát minden, ami ott górcső alá kerül, és ami felnagyítva látszódott, az már mind bennem volt, csak megerősödtek, felerősödtek. Igen.
Hangsúlyoz. Így utólag visszagondolva, mire volt szükséged ott, és mire nem? Mi, ami nélkülözhető?
Jaj, hát az alapigazság, hogy amire az embernek szüksége van, az befut hozzá. Tehát én egy ideig nagyon ragaszkodtam, volt egy nagyon jó farmerem, amit nagyon-nagyon szerettem. És hát volt egy rövid nadrágom, és ez a farmerem. Csak hogy a farmert napközben ugye cipelnem kellett magammal, és egy farmer köztudottam legalább 50-60 deka. És az legalább egy 10 napomba került, mire képes voltam ott hagyni valahol, hogy jó, erre nincs tovább szükségem. Még akkor is vittem magammal, amikor egy másik oknál fogva, erről nem beszéltem még, én kórházba kerültem, mert itt az extrém úti körülmények között nagyon csúnyán elsebesedett mind a két lábszáram. A napallergiától, a portól és az izzadságtól egy ilyen furcsa, fájdalmas kiütés tömkeleg jelent meg mind a két lábszáramon. És egy napot sétáltam ebbe a csoda farmer nadrágba, de azért 35 kilométert lenyomni egy farmerben az nem túl kényelmes. És ráadásul aznap este, amikor ebben a farmerben sétáltam, egy olyan helyszíre kerültem, egy pici kis zarándok szállásra a hegyek között, ahol az én útikönyvem szerint két zarándok szállásnak kellett volna lennie, de ahova én mentem volna, annak beszakadt a teteje, úgyhogy pár nap korábban bezárt. és a másik meg már megtelt, mire én odaértem. Úgyhogy kint éjszakáztam egy játszótéren, nagyon hidegben, és fizettem 2 eurót, hogy beengedjenek fürödni, és megszemléltem a lábamat, hogy nagyon-nagyon csúnyán néz ki, és hogy nem tudok tovább menni, mert a farmer pont dörzsöli a vádlimat. És ott érdeklődtem egy fiatal lánytól, aki a tulajdonos barátnője volt, hogy nincs esetleg egy ott felejtett nadrág, és mondta, de van itt valami, és előjött egy nagyon csúnya kockás flanel nadrággal, ami egy pizsama nadrág volt, nincs mit ezen szépíteni. És néztem, és rá kellett jönnöm, hogy el kell fogadjam. És 5 napig sétáltam abban a pizsama nadrágban. Elég különös látvány lehettem, tehát ez a flanel pizsama nadrág, egy sárga hátizsák, egy kalap, amit itt az 1000 éves határ másik oldalán vásároltam a Gyimesbükköt követő első településen egy cigányembertől. Tehát ez a kalap, ez a szerelés így együtt a unikális jelenségét tett, hogy aki egyszer találkozott, nem felejtette. Ennek tudom, besétáltam egy városba, és egy hídon kellett átfutni, és én nem láttam jól, hogy kik ülnek a parton. De ők a szerelésem alapján már messziről kiabáltak nekem, hogy szervusz, gyere, várunk, foglaltunk szállást neked. Tehát ez egy különös látvány volt. Hát ez, amit mondjuk így mindenképpen magammal hoztam nőként, ha lehet ilyen belső titkokat elhozni, az a ruháktól való nagyon gyors megszabadulás, hogy jönnek-mennek a tárgyak körülöttem, és hogy hát az ember legyen minimalista alkalmanként.
Mit csinálnál másképp legközelebb? Lenne legközelebb?
Igen, köszönöm szépen a kérdést, lenne. Mindenképpen én nagyon határozottan úgy éreztem, hogy ha a lehetőségem messze rá, akkor 7 év múlva visszatérek, amikor 40 éves leszek, vagy legkésőbb 10 év múlva, ha 43, és akkor így egy 10-es ritmus tartok. Mert azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó, ha van egy ilyen cezúra az életében, egy éles váltás, amikor egy kicsit magával lehet, saját magával, és számot tud vetni. És én nagyon-nagyon bízom benne, hogy megkapom még a sorstól, hogy ezen újra végig sétálhassak. És semmit nem csinálnék másként, azt hiszem, nem lennék professzionálisabb, nem vennék drágább hátizsákot, nem cipelnék magammal izotópiás italokat, ezeket feleslegesnek tartom.
Gondolod, hogy egy Caminóhoz hasonló út megvalósítható lenne Romániában?
Igen, hát van is ez az elképzelés a Mária úttal, aminek láttam Erdély szerte a jeleit, én nagyon támogatandónak tartom. Ami azért egy picit más hangulat, hogy ugyanez a Camino, ez eredetileg egy keresztény zarándokút, de akik most úton vannak, azok nem feltétlenül keresztények. Tehát ez inkább egy spirituális úttá vált. Nagyon-nagyon erős keresztény mi voltál, és ez tagadhatatlan, és nagyon mélyen ott van az útban. De a Camino egy nagyon befogadó út. Tehát olyanok is sétálnak rajta, akik küzdenek mondjuk úgy a Jóistennel, vagy magukkal, vagy egyébként buddhisták, vagy muzulmánok, és valami oknál fogva útra kelnek. És a Mária út, mint neve is mutatja, egy exkluzíve keresztény út, és hát én nagyon szurkolok nekik, hogy sikerüljön ezt megvalósítani, és hogy mennyire nem reménytelen a dolog, akkor azt én még elmesélném, hogy ez az út kis ilyen elfeledésbe került. Tehát ezen a Caminón 40 évvel ezelőtt alig sétált valaki. És volt egy fiatal pap, aki végig sétálta ezt az utat újra, és hát így úgy érezte, hogy ezt fel kell eleveníteni, ezt újra kell kezdeni. Sajnos most nem teszem be a neve, pedig nagyon megérdemelte volna, hogy megemlítsem a nevét, de ő volt az, aki elkezdte újra felfesteni a jeleket, mert már a jelek is elkoptak, és hát ez a Franco rezsim alatt volt még a 70-es évek első taktusában, és hát a titkosszolgálat természetesen felfigyelt erre a jelenségre. Állandó megfigyelés alatt tartották, és egyik alkalommal, amikor a hegyekben sétált és festegette a jeleit, akkor oda sétált hozzá 2 ilyen civil ruhás rendőr, és kérdezte tőle, hogy mit csinál maga. Azt mondta, egy inváziót készítek elő. És ez így van, mert tényleg most nagyon-nagyon sokan vannak az úton, és ez az egyetlen egy ember megfordította mondjuk úgy az út történetét, vagy újra felélesztette az út történetét, a feledés homályából szó szerint előrángatta, és az ő akarata és cselekvése és a nem feladása tette lehetővé azt, hogy most naponta 10 000 zarándok érkezik újra Santiago de Compostelába. És hát ez valahol önmagában jól jelzi az út mi bennétét, hogy egy ember mekkora változásokat tud létrehozni. Mindenkit biztatok, hogy induljon el, és bon caminót kívánok, jó utat!